Nevezhetem én ezt a koncepciót az új alkotmány vázlatának, vagy első vázlatának?
Nem. Nem. Ez egy olyan koncepció, amely az alapvető elvi kérdéseket állítja középpontba, módot kíván nyújtani részint az illetékes állami és politikai testületeknek, részint a társadalmi szervezeteknek arra, hogy véleményt nyilvánítsanak eme alapvető elvi kérdések tekintetében, de ez nem szabályozási mélységű ez a koncepció.
Szeretnék valami kicsi konkrétumot kicsalogatni önből, például a köztársasági elnök
jogköre
szerepele a koncepcióban.
Természetesen. Szerepel egyrészt a Népköztársaság elnöki tanácsának a korábbi parttalan helyettesítő jogköre tarthatatlan, amennyiben a Magyarországgyűlés a jövőben rendszeresen ülésezik, akkor az országgyűlést nem kell helyettesíteni, ha pedig megszűnik a Népköztársaság elnöki tanácsának a helyettesítő jogköre, akkor szükségképpen felmerül a kérdés, hogy testületi államfőre vagy egyszemélyi államfőre van szükség. Eléggé egyöntetű a vélemény a döntés előkészítésben résztvevők körében, de hangsúlyozni szeretném, ez nem testületi állásfoglalás, hanem a döntés előkészítésben résztvevő elmélet és gyakorlati szakemberek álláspontja, hogy indokolt áttérni az egyszemélyi államfő intézményére, azonban nem a maradék elv figyelembevételével, tehát nem úgy, hogy megnézzük, hogy a Népköztársaság elnöki tanácsának a hatáskörét fokozatosan szűkítve mi az, ami megmarad, hanem úgy, hogy tudomásul vesszük, a köztársasági elnöki intézményre való áttérés az egy merőben új munkamegosztást igényel a kormányzati struktúrában, ezért pontosan ki kell munkálni az országgyűlés, a köztársasági elnök és a minisztertanács feladat és hatáskörét, ama rendező elvből kiindulva, hogy nálunk a hatáskörök tiszteletben tartásának elve érvényesül, egyik szerv sem jogosult elvonni a másik szerv részére alkotmányban biztosított hatás és jogköröket, ez az elv még az országgyűlésre is irányadó. A jövőt illetően tehát megszűnik az országgyűlésnek az a lehetősége, hogy tetszés szerinti mértékben saját hatáskörébe vonjon olyan döntéseket, amelyeket az alkotmány más szerv hatáskörébe utalt, ez vonatkozik az országgyűlés köztársasági elnök, országgyűlés minisztertanács, országgyűlés bíróságok és így tovább relációra is.
Lehet-e nagyon röviden az emberi jogokra vonatkozó fejezetről is hallani valamit?
Alapvetően megváltozott az emberi jogokról vallott felfogásunk olyan mértékben, hogy az új alkotmány szerkezetében is előre kerül az emberi jogokról szóló fejezet. Hangsúlyozni szeretném, ez nem egyszerűen formai szerkezeti kérdés, hanem tükrözi azt, hogy kiemelkedő politikai jelentőséget tulajdonítunk az emberi jogok katalógusának, tehát annak, hogy mely jogokat sorolunk ebbe a katalógusba, de nem csak deklaráljuk ezeket a jogokat, hanem kiépítjük a jogok érvényre juttatásának a garancia rendszerét is. Vannak olyan jogok, amelyeket állampolgárságra való tekintet nélkül a Magyar Népköztársaság felség területén mindenki számára biztosítani kívánunk. Ilyen például a gyülekezési jog, ilyen a sajtószabadság, ahol nem kívánunk különbséget tenni állampolgárság szempontjából, hanem a Magyar Népköztársaság felség területén ezeket a jogokat minden itt tartózkodó személy részére biztosítani kívánjuk. Vannak olyan jogok, amelyeket az állam a saját állampolgárai számára biztosít, mert hát ezek olyan természetűek. Hát nyilvánvaló mondjuk, hogy egy népszavazásban való részvétel, vagy mondjuk az országgyűlési képviselő választásban való részvétel, az kizárólag a magyar állampolgároknak a joga, ez egyébként a világ szinte valamennyi országában így van. Azt is szeretném azonban megemlíteni, hogy amikor emberi jogokról és állampolgári jogokról beszélünk, akkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy nem csupán egyéni jogok, hanem kollektív jogok is vannak. Kiemelt figyelmet fordítunk az adott fejezet keretében, például a Magyarországon élő nemzetiségeknek a kollektív jogaira. És azt is szeretném megemlíteni, hogy nem csupán az embereknek, jogi nyelven szólva a természetes személyeknek lehetnek bizonyos alapvető jogai, hanem vállalati kollektíváknak is. Például a szektorsemlegesség elve, a gazdasági verseny szabadsága, és így tovább. Tehát amikor a jogok témakörét szabályozzuk, akkor mi alapvetően az emberi jogokra, állampolgári jogokra, állampolgári közösségek jogaira koncentrálunk ugyan, de nem hagyjuk figyelmen kívül azt, hogy bizonyos jogi személyek számára is alkotmányban kell garantálni egyes jogokat.
Tarthatónak látszik az 1990-es határidő?
Tarthatónak. Egyre gyakrabban fogalmazódik meg olyan igény, hogy a Magyar Népköztársaság új alkotmányát ne az országgyűlés, hanem népszavazás keretében maga a nép fogadja el. Ebben sincs még állásfoglalás, tehát amit én mondok, az az én egyéni véleményem. Én úgy gondolom, hogy ennek a jogszabályi előfeltételei adottak lesznek. A jövő évben a Központi Bizottság állásfoglalásának megfelelően elkészül, és az országgyűlés elé kerül a népszavazásról szóló törvény. Ezt követően jogi szempontból nem lesz akadálya annak, hogy az új alkotmányt népszavazás fogadja el. Mi jó néhány kapitalista ország és valamennyi szocialista ország alkotmányát ismerjük, és felelősségem tudatában állíthatom, a világ alkotmány fejlődése egyértelműen abba az irányba mutat, hogy az államok új alkotmányát, illetőleg az átfogó jellegű, tehát nem egy-egy fejezetet vagy egy-egy rendelkezést érintő alkotmánymódosításokat szinte minden civilizált országban népszavazásra bocsátanak.
Régóta beszéltek róla sok hír és rémhír után, most a legilletékesebb szájából, a szovjet főtitkár szájából hallott az egész világ az ENSZ közgyűlésén, csökkentik a Kelet-Európában állomásozó szovjet csapatok létszámát, Csehszlovákia és NDK mellett Magyarország területén is. Mit jelent ez a magyar külpolitika és a magyar külpolitika mozgás lehetősége szempontjából?
Hát én azt hiszem, hogy ez lényegesen persze a mi külpolitikai mozgásterünket nem befolyásolja, mert attól még, hogy itt vannak a szovjet csapatok, mi az önállóan folytatjuk a külpolitikai tevékenységünket, közvetve viszont sokat jelent. Méghozzá abból a szempontból, hogy ez nagyon jelentős mértékben elősegíthet az európai leszerelési folyamatot. A másik az, hogy segít abban is, hogy felszámoljuk azt a jelenséget, amelyet túlhaladottnak tekintünk, vagyis, hogy külföldön állomásoztassanak csapatokat. Tehát ilyen értelemben segít, lehetővé teszi a mozgásterünk bővítését.
Jelenti ez például azt, hogy a szocialista országok most már nagyobb nyomatékkal követelhetik például az NSZK-ban állomásozó amerikai egységek hazaküldését?
Hát a végső cél mindenképpen az, hogy Európa megszabaduljon az idegen csapatoktól. Tehát fölmerül előbb-utóbb annak az igénye is, hogy a NSZK-ba vagy más nyugat-európás országban állomásozó amerikai csapatokat is kivonják.
Milyen feltételeknek kell megvalósulniuk az ön véleménye szerint ahhoz, hogy valamennyi a Szovjetunió határain kívül állomásozó szovjet egység hazatérhessen, illetve hogy ezeket az egységeket felszámolják?
Én változatlanul alapvető fontosságúnak tartom, hogy megszülessen Bécsben leszerelési konferenciáról szóló mandátum, és elinduljanak a konkrét tárgyalások. Tudnélik, ezek célozzák meg egy nagyon jelentős, mondhatni radikális csökkentését az európai hagyományos erőknek. Ebbe a csökkentésbe beletartozik az is, hogy megszüntessék a külföldön állomásosztatott csapatok jelenlétét. Tehát ilyen értelemben ez egy folyamat kezdetének is felfogható, amely ráadásul ezt a folyamatot, ez az egyoldalú mostani szovjet lépés nagymértékben felgyorsíthatja.
Ennek a lépésnek egy másik eleme, amit Gorbacsov említett az ENSZ fórumán, hogy az itt maradó, tehát a Csehszlovákiában, NDK-ban és Magyarországon maradó egységeket átszervezik, és ezek mostantól kifejezetten védelmi jelleget öltenek. Korábban mindig azt hallottuk, hogy a Szovjetunió és a Varsói Szerződés egyértelműen védelmi stratégiája. Akkor miért ez a jövő időbeli megfogalmazás?
Véleményem szerint minden NATO-nak, mind a Varsói Szerződésnek olyan a belső struktúrája, hogy mind a kettő alkalmas méghozzá erőteljes mértékben támadó hadműveletekre. A gorbacsovi vezetés már az elmúlt három esztendő során is hangsúlyozta azt, hogy egyfelől a doktrináknak át kell állni a védelmire, másfelől pedig a hadseregek egész belső szerkezetét, felépítését, struktúráját is maximális mértékben át kell építeni védelmi jellegűvé. És én megítélésem szerint ez az egész átalakítás, amit most egyoldalúan elkezdtek, ez rendkívül fontos a NATO-ba folytatott tárgyalások keretében. Szóval mindenképpen a kialakult helyzetnek elismerését, illetve annak megváltoztatását jelenti.
Jelentheti ez egyébként azt is, ez a kettős bejelentés, hogy a januárban hivatalba lépő új amerikai kormányzat, vagy régi új amerikai kormányzat új vezetővel, George Bush-sal, egy olyan labdát talál a maga térfelén, amivel nagyon gyorsan el kell kezdeni focizni, különben lépés hátrányba kerülnek, diplomáciailag is és politikailag is.
Én teljes mértékben egyetértek ezzel. Tudnélik, ez egyfajta jelzés a felé, hogy a Szovjetunió komolyan veszi mindazokat a tárgyalásokat, amelyeket eddigi amerikai vezetéssel folytatott. Úgyhogy én úgy is értelmezem, hogy ez gesztus a most leköszönő adminisztrációnak. Ugyanakkor jelzés az új adminisztrációnak, hogy a Szovjetunió ebben az irányban kíván lépni. Tehát azoknak a megkezdett lépéseknek az irányában, amely teljes komolysággal foglalkozik a leszerelés kérdésével. És ez azért is nagyon fontos, mert ugye a Szovjetunió és az Egyesült Államok eddig megkötött megállapotásai kizárólag a nukleáris leszereléstől vonatkoztak. Konkrét egyezmény vagy lépés a hagyományos fegyverzetek csökkentése terén még eddig nem történt. Ez mindenképpen egy új fejezetet, vagy új minőségi szakaszt jelenthet a szovjet-amerikai fegyverzet korlátozási tárgyalások ügyében is.
Azt hiszem, hogy egy másik nagyon-nagyon jelentős, mondhatnám azt is talán, hogy történelmi jelentőségű gesztus is történt az ENSZ-ben. Nevezetesen az a bejelentés, ha jól tudom, ez eddig még nem fogalmazódott meg szovjet vezető szájából, hogy a szovjet hadipar bizonyos potenciáját át kell terelni, fel kell szabadítani a békés célú termelésre. Mit jelent ez a Szovjetunióban, mit jelent ez a Varsói Szerződés többi országában, milyen folyamatokat indíthat be, hova vezethet ez?
Én azért úgy értelmezném, hogy nem vadonatúj bejelentés, vagy nem vadonatúj törekvés. Tudnék, ezt már korábban is a szovjet vezetés deklarálta.
De sőt, konkrétan, hogy három üzemet már meg is nevezte.
Igen, de hát korábban is már felszólított, illetve utasított a sor hadipari üzemeket, hogy próbáljanak fogyasztási cikkek termelésére átállni. Tehát ezt én inkább egy elkezdett folyamat részének tekintem. Én két szempontban tartom ezt rendkívül fontosnak. Az egyik az, hogy ténylegesen az a meglévő nagy hadipari kapacitás a Szovjetunióban létező ilyen nagy fogyasztási cikk és egyéb hiányokat segítsen pótolni, azokat az űröket betölteni. A másik pedig, amit ugyancsak fontosnak tartok, hogy rendkívül nagy tudományos szellemi műszaki kapacitás koncentrálódik a katonai területen, hadiparban. Ha ezeket föl lehet használni a polgári termelés céljaira, hogy ott adaptálni, méghozzá nem a mostani ütemben, mert ez most is folyik, csak nagyon hosszú idő alatt megy ez végbe, hanem ezt föl lehetne gyorsítani, ez nagyon jelentős lenne a békés termelés, illetve a polgári szükségletek kielégítése szempontjából.
Több nyugati elemző visszatérően arról beszélt, hogy Gorbacsov bizonyos elsősorban a gazdaság és az életszínvonal emelését célzó reformjai nem találtak osztatlan lelkesedésre a Szovjetunió katonai vezetésében. Most két újabb gesztus, ami tulajdonképpen első pillantásra úgy tűnik, hogy a szovjet katonai prioritások, ha nem is háttérbe sorolása, vagy háttérbe szorítása, de másfajta rangsorolását jelenti. Nem lehet-e tartani attól, hogy ez az ellenállás, ha egyáltalán van, akkor fokozódik?
Véleményem szerint ez teljesen jogos, tudnélik kétségkívül tény, hogy az elmúlt három esztendő során egy jelentős változás ment végbe az ismereteim szerint a Szovjetunióban a katona és a politikai vezetés viszonyában. Korábbiaktól eltérően ma a politikai vezetés vagy vonal az, ami elsősorban meghatározza a katonai lépéseket, fejlesztéseket és így tovább. És hozzátennék ehhez valamit, hogy ennek különösen nagy fontossága van a hagyományos fegyverzetek terén. Hiszen köztudott, hogy ott nagyon komoly személyi, egzisztenciális, stb. Érdekek is hatnak a legkülönbözőbb parancsnokok vagy fegyverkezéssel, vagy a hagyományos fegyverzettel összefüggő területeken. Tehát ez úgymond politikai szempontból is rendkívül jelentős dolog, amit Gorbacsov elhatározott, illetve a szovjet vezetés most bejelentett Gorbacsovon keresztül. A másik, hát nyilvánvaló, hogy ez nem mindenkinek tetszik. Ez nem tetszik abból a szempontból se, hogy ez azért nagyon sok, nem csupán a közkatonáknak a leszerelését jelent, hanem tisztekét is, azoknak majd elhelyezési gondjaik lesznek, de hát a Szovjetunióban óriási munkaerőigény, bizonyára találnak majd megfelelő elhelyezkedési lehetőséget, de megítélésem szerint, tehát az itt a társadalmi érdekek azok, amelyeket most a szovjet politikai vezetés megpróbál egyértelműen kifejezésre juttatni. Az ellenállás mellett is, ami feltételezhetően létezik.
Tehát nincs az az érzése, hogy most egyel több frontot nyitott a gorbacsovi vezetés otthon?
Én azt hiszem, hogy ezt a lépést nem lehetett volna megtenni a katonai vezetés tagjaival való egyeztetésnek. Tehát én nem hiszem azt, hogy most egy front nyílt, vagy egy új front nyílt. Hogy ez nem mindenkinek tetszik a katonai szférában, az nagyon is könnyen elképzelhető, de én nem hiszem, hogy új front keletkezett.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Feltehetően több tízezer halálos áldozata van a tegnapi kaukázusi földrengésnek. De pontos adatok valószínűleg csak napok, esetleg hetek múlva állnak rendelkezésre. A természeti csapás epicentrumában, Leninakán örmény városban és annak közelében a 8-as erősségű rendkívül heves földrengés egész házsorokat tette a földdel egyenlővé. Iskolák, kórházak dőltek kártyavárként össze. Ezekben az órákban megfeszített erővel folyik a mentés, igyekeznek kiszabadítani a romok alatt rekedt sebesülteket. Ma hajnal óta Örményországban a katasztrófa színhelyén tartózkodik Nikolaj Ryzskov miniszterelnök. Ott van Jazov honvédelmi miniszter. Sebészcsoport élén Jerevánba érkezett Jevgenyi Csázov egészségügyi miniszter is. Röviddel ezelőtt telefonon beszéltem az Örmény külügyminisztérium tájékoztatási osztályának vezetőjével. Levon Eirangyan elmondta, hogy a természeti csapás körzeteiből minden elképzelhető földi járművel és helikopterekkel immár második napja folyamatosan szállítják Jerevánba a sérülteket. Tábori kórházakká alakították át a szállodákat, az iskolákat. Hatalmas sorok kígyóznak az utcákon, az önkéntes véradó helyek előtt. Felhívtam egy Tbiliszi kórház sebészeti osztályát is. Itt elmondták, hogy már a grúz fővárosban is fogadják az örményországi katasztrófa sebesültjeit. A moszkvai külügyminisztérium tájékoztatása szerint a katasztrófa sújtotta övezet zárta a külföldi újságírók számára. Moszkvai forrásokból az is ismert, hogy a jereváni atomerőmű nem szenvedett sérüléseket a földrengés következtében. A moszkvai nagykövetségtől, illetve az IBUSZ itteni képviselőjétől eddig kapott információk szerint magyar turistacsoport érthetően nem tartózkodott most Örményországban. Az eddigi adatok szerint magyar állampolgárságú áldozata nincs a kaukázusi földrengésnek.
Mihail Gorbacsov tegnapi ENSZ-beli beszéde számos érdekes és fontos külpolitikai momentumot tartalmazott, néhány ezek közül bennünket, magyarokat különösen közelről érint. Stúdiónk vendége Horn Gyula külügyi államtitkár, szeretettel köszöntöm. Azt hiszem az első és legfontosabb kérdés a szovjet csapat csökkentésekről, létszámcsökkentésekről szóló gorbacsovi bejelentés. Milyen mozgásteret biztosít, vagy nagyon mozgásteret biztosít a magyar külpolitika számára, mint eddig?
Mindenképpen, hiszen az elmúlt évtizedek során első ízben fordult el, hogy a Szovjetunió egyoldalú kötelezettséget vállalt, illetve gesztust tett a hagyományos erőinek a jelentős csökkentésére. Ez az elmúlt 40 esztendő során nem fordult el, és ez abból a szempontból is rendkívül fontos, hogy amikor a nukleáris leszerelésről tárgyaltak, akkor a Nyugat mindig követelésként fogalmazta meg, hogy nem lehet az atombombák számát, hordozók számát csökkenteni anélkül, hogy a hagyományos fegyverzetek terén meglévő mennyiségi fölényt a Varsói Szerződés részéről nem érsékeljék. Ez a mostani gorbacsovi bejelentés véleményem szerint ilyen szempontból egy teljesen új helyzetet teremt, és egy teljesen új tárgyalási pozíciót is a hagyományos leszerelés terén. Mert tudnélik, egy sor olyan kérdésben, mint például a Közép-Európában koncentrált, összpontosított haderők létszáma, vagy a Szovjetunió nyugati területein meglévő haderők, Mongóliában, a szovjet-kínai határ mentén meglévő haderők számának a csökkentésének. Csökkentése jelentősen megváltoztatja a tárgyalási pozíciókat Bécsbe, és nyilvánvaló, vagy az egész hagyományos leszerelése kapcsolatban, hogy ez jelentősen megkönnyíti a mi helyzetünket is.
Egy másik gorbacsovi bejelentés, ami nagy figyelmet keltett, hogy a hadiparból egyre több kapacitást, erőt, energiát és gondolom szürke állományt is a békés polgári célú termelésbe akarják átirányítani. Mennyire lesz ez példamutató a többi szocialista ország számára?
Ez egy régi vajudó probléma, vagyis az két oldalról. Az egyik az, hogy nekünk alapvető érdekünk mindannyiunknak, hogy csökkentsük a katonai terheket, és ez nagyon szorosan összefügg a gazdasággal. Tehát, hogyha csökken a katonai termelés, hadipari termelés részesedés a gazdaságban, ez majd magában egy nagy könnyebbséget jelent. A másik, ami nagyon fontos, hogy a katonai területen jelentkező tudományos műszaki vívmányokat minél gyorsabban alkalmazzák a polgári életben. Tehát ilyen értelemben minden, ami a Szovjetunióban ezen a területen előrelépést jelent, változást hoz, ez nekünk is lényegesen könnyíti a helyzetünk.
A beszélgetést ezen a ponton megszakítjuk az első kiadás számára, és folytatjuk. A részletesebb változatot majd mai záró kiadásunkban fogják látni és hallani a kedves nézők. Most pedig Prága, ahol egy történelmi látogatás pillanatait rögzítette a kamera, francia államfő a Csehszlovák köztársaság fennállása óta első alkalommal járott. Régóta beszéltek róla sok hír és rémhír után, most a legilletékesebb szájából, a szovjet főtitkár szájából hallott az egész világ az ENSZ közgyűlésén, csökkentik a Kelet-Európában állomásozó szovjet csapatok létszámát, Csehszlovákia és NDK mellett Magyarország területén is. Mit jelent ez a magyar külpolitika és a magyar külpolitika mozgás lehetősége szempontjából?
Hát én azt hiszem, hogy ez lényegesen persze a mi külpolitikai mozgásterünket nem befolyásolja, mert attól még, hogy itt vannak a szovjet csapatok, mi az önállóan folytatjuk a külpolitikai tevékenységünket, közvetve viszont sokat jelent. Méghozzá abból a szempontból, hogy ez nagyon jelentős mértékben elősegíthet az európai leszerelési folyamatot. A másik az, hogy segít abban is, hogy felszámoljuk azt a jelenséget, amelyet túlhaladottnak tekintünk, vagyis, hogy külföldön állomásoztassanak csapatokat. Tehát ilyen értelemben segít, lehetővé teszi a mozgásterünk bővítését.
Jelenti ez például azt, hogy a szocialista országok most már nagyobb nyomatékkal követelhetik például az NSZK-ban állomásozó amerikai egységek hazaküldését?
Hát a végső cél mindenképpen az, hogy Európa megszabaduljon az idegen csapatoktól. Tehát fölmerül előbb-utóbb annak az igénye is, hogy a NSZK-ba vagy más nyugat-európás országban állomásozó amerikai csapatokat is kivonják.
Milyen feltételeknek kell megvalósulniuk az ön véleménye szerint ahhoz, hogy valamennyi a Szovjetunió határain kívül állomásozó szovjet egység hazatérhessen, illetve hogy ezeket az egységeket felszámolják?
Én változatlanul alapvető fontosságúnak tartom, hogy megszülessen Bécsben leszerelési konferenciáról szóló mandátum, és elinduljanak a konkrét tárgyalások. Tudnélik, ezek célozzák meg egy nagyon jelentős, mondhatni radikális csökkentését az európai hagyományos erőknek. Ebbe a csökkentésbe beletartozik az is, hogy megszüntessék a külföldön állomásoztatott csapatok jelenlétét. Tehát ilyen értelemben ez egy folyamat kezdetének is felfogható, amely ráadásul ezt a folyamatot, ez az egyoldalú mostani szovjet lépés nagy mértékben felgyorsíthatja.
Ennek a lépésnek egy másik eleme, mint Gorbacsov említett az ENSZ fórumán, hogy az itt maradó, tehát a Csehszlovákiában, NDK-ban és Magyarországon maradó egységeket átszervezik, és ezek mostantól kifejezetten védelmi jelleget öltenek. Korábban mindig azt hallottuk, hogy a Szovjetunió és a Varsói Szerződés egyértelműen védelmi stratégiája. Akkor miért ez a jövő időbeli megfogalmazás?
Véleményem szerint mind a NATO-nak, mind a Varsói Szerződésnek olyan a belső struktúrája, hogy mind a kettő alkalmas, méghozzá erőteljes mértékben támadó hadműveletekre. A gorbacsovi vezetés már az elmúlt három esztendő során is hangsúlyozta azt, hogy egyfelől a doktrináknak át kell állni a védelmire, másfelől pedig a hadseregek egész belső szerkezetét, felépítését, struktúráját is maximális mértékben át kell építeni védelmi jellegűvé. És én megítélésem szerint ez az egész átalakítás, amit most egy oldalon elkezdtek, ez rendkívül fontos a NATO-ba folytatott tárgyalások keretében. Szóval mindenképpen a kialakult helyzetnek elismerését, illetve annak megváltoztatását jelenti.
Jelentheti ez egyébként azt is, ez a kettős bejelentés, hogy a januárban hivatalba lépő új amerikai kormányzat, vagy régi új amerikai kormányzat új vezetővel, George Bush-sal, egy olyan labdát talál a maga tér felén, amivel nagyon gyorsan el kell kezdeni focizni, különben lépés hátrányba kerülnek, diplomáciailag is és politikailag is.
Én teljes mértékben egyetértek ezzel. Tudnélik, ez egyfajta jelzés a felé, hogy a Szovjetunió komolyan veszi mindazokat a tárgyalásokat, amelyeket eddigi amerikai vezetéssel folytatott. Úgyhogy én úgy is értelmezem, hogy ez gesztus a most leköszönő adminisztrációnak. Ugyanakkor jelzés az új adminisztrációnak, hogy a Szovjetunió ebbe az irányban kíván lépni. Tehát azoknak a megkezdett lépéseknek az irányában, amely teljes komolysággal foglalkozik a leszerelés kérdésével. És ez azért is nagyon fontos, mert ugye a Szovjetunió és az Egyesült Államok eddig megkötött megállapotásai kizárólag a nukleáris leszerelésre vonatkoztak. Konkrét egyezmény vagy lépés a hagyományos fegyverzetek csökkentése terén még eddig nem történt. Ez mindenképpen egy új fejezetet, vagy új minőségi szakaszt jelenthet a szovjet-amerikai fegyverzet korlátozási tárgyalások ügyében is.
Azt hiszem, hogy egy másik nagyon-nagyon jelentős, mondhatnám azt is talán, hogy történelmi jelentőségű gesztus is történt a ENSZ-ben. Nevezetesen az a bejelentés, ha jól tudom, ez eddig még nem fogalmazódott meg szovjet vezető szájából, hogy a szovjet hadipar bizonyos potenciáját át kell terelni, fel kell szabadítani a békés célú termelésre. Mit jelent ez a Szovjetunióban, mit jelent ez a Varsói Szerződés többi országában, milyen folyamatokat indíthat be, hova vezethet ez?
Én azért ezt úgy értelmezném, hogy nem vadonatúj bejelentés, vagy nem vadonatúj törekvés. Tudnék, ezt már korábban is a szovjet vezetés deklarálta.
Sőt, konkrétan, hogy három üzemet már meg is nevezték.
Igen, de hát korábban is már felszólított, illetve utasított a sor hadipari üzemeket, hogy próbáljanak fogyasztási cikkek termelésére átállni. Tehát ezt én inkább egy elkezdett folyamat részének tekintem. Én két szempontban tartom ezt rendkívül fontosnak. Az egyik az, hogy ténylegesen az a meglévő nagy hadipari kapacitás a Szovjetunióban létező igen nagy fogyasztási cikk és egyéb hiányokat segítsen pótolni, azokat az űröket betölteni. A másik pedig, amit ugyancsak fontosnak tartok, hogy rendkívül nagy tudományos szellemi műszaki kapacitás koncentrálódik a katonai területen, hadiparban. Ha ezeket föl lehet használni a polgári termelés céljaira, hogy ott adaptálni, méghozzá nem a mostani ütemben, mert ez most is folyik, csak nagyon hosszú idő alatt megy ez végbe, hanem ezt föl lehetne gyorsítani, ez nagyon jelentős lenne a békés termelés, illetve a polgári szükségletek kielégítése szempontjából.
Több nyugati elemző visszatérően arról beszélt, hogy Gorbacsov bizonyos elsőben a gazdaság és az életszínvonal emelését célzó reformjai nem találtak osztatlan lelkesedésre a Szovjetunió katonai vezetésében. Most két újabb gesztus, ami tulajdonképpen első pillantásra úgy tűnik, hogy a szovjet katonai prioritások, ha nem is háttérbe sorolása vagy háttérbe szorítása, de másfajta rangsorolását jelenti. Nem lehet-e tartani attól, hogy az ellenállása egyáltalán van, akkor fokozódik?
Véleményem szerint ez teljesen jogos, tudnélik kétségkívül tény, hogy az elmúlt három esztendő során egy jelentős változás ment végbe az ismereteim szerint a Szovjetunióban a katona és a politikai vezetés viszonyában. Korábbiaktól eltérően ma a politikai vezetés vagy vonal az, ami elsősorban meghatározza a katonai lépéseket, fejlesztéseket és így tovább. És hozzátennék ehhez valamit, hogy ennek különösen nagy fontossága van a hagyományos fegyverzetek terén. Hiszen köztudott, hogy ott nagyon komoly személyi, egzisztenciális, stb. Érdekek is hatnak a legkülönbözőbb parancsnokok vagy fegyverkezéssel, vagy a hagyományos fegyverzettel összefüggő területeken. Tehát ez úgymond politikai szempontból is rendkívül jelentős dolog, amit Gorbacsov elhatározott, illetve a szovjet vezetés most bejelentett Gorbacsovon keresztül. A másik, hát nyilvánvaló, hogy ez nem mindenkinek tetszik. Ez nem tetszik abból a szempontból se, hogy ez azért nagyon sok, nem csupán a közkatonáknak a leszerelését jelent, hanem tisztekét is, azoknak majd elhelyezési gondjaik lesznek, de hát a Szovjetunióban óriási munkaerőigény, bizonyára találnak majd megfelelő elhelyezkedési lehetőséget, de megítélésem szerint, tehát az itt a társadalmi érdekek azok, amelyeket most a szovjet politikai vezetés megpróbál egyértelműen kifejezésre juttatni. Az ellenállás mellett is, ami feltételezhetően létezik.
Tehát nincs az az érzése, hogy most egyel több frontot nyitott a gorbacsovi vezetés otthon?
Én azt hiszem, hogy ezt a lépést nem lehetett volna megtenni a katonai vezetés tagjaival való egyeztetésnek. Tehát én nem hiszem azt, hogy most egy front nyílt, vagy egy új front nyílt. Hogy ez nem mindenkinek tetszik a katonai szférában, az nagyon is könnyen elképzelhető, de én nem hiszem, hogy új front keletkezett.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
A képviselők 15 percet kaptak a helyben kiosztott írásos anyag áttanulmányozására. Ám minthogy az ülés nyilvánossága nem jelentette egyszer s mind a számszerű adatok nyilvánosságát, az újságíróknak meg kellett elégedniük annyival, 1989-ben tovább csökkennek hazánk védelmi kiadásai. Kárpáti Ferenc honvédelmi miniszter szóbeli kiegészítőjében egyetlen adatot mondott. Figyelemmel az ország gazdasági helyzetére a fegyveres erők 4,9 milliárd forintról voltak kénytelenek lemondani. 1989-ben a katonai költségvetés legnagyobb részét a fenntartásra fordítják, s csak kisebb hányadát fejlesztésre. További belső tartalékokat tárnak föl. Csökkentik a hadgyakorlatok számát, kevesebb tartalékost hívnak be, szervezeti átalakításokat hajtanak végre. Mindez természetesen nem megy a kiképzés rovására. Most pedig a sorköteleseket érintő kérdésekről. Jövőre már nem hívnak be előfelvételiseket, hanem az egyetemisták és főiskolások diploma után kapnak egyéves kiképzést. Az úgynevezett fegyver nélküli szolgálat ideje várhatóan 24, a polgári szolgálati 36 hónap lesz.
Hogyha jól emlékszem, ön körülbelül 3 napja volt miniszter helyettes, amikor bejelentette azt, hogy 1 hónap múlva használható koncepciót tesz le az új alkotmányra vonatkozóan. Eltelt az 1 hónap, és úgy tűnik megvan a koncepció.
Ami azért nem nagy szó, mert bennünket a minisztertanács határozata kötelezett arra, hogy november végéig az új alkotmány szabályozási koncepcióját tegyük le az illetékes állami és politikai testületek asztalára.
Szeretnék valami kicsi konkrétumot kicsalogatni önből, például a köztársasági elnök jogköre szerepele a koncepcióban.
Természetesen. Szerepel egyrészt a Népköztársaság elnöki tanácsának a korábbi parttalan helyettesítő jogköre tarthatatlan, amennyiben a Magyarországgyűlés a jövőben rendszeresen ülésezik, akkor az országgyűlést nem kell helyettesíteni. Ha pedig megszűnik a Népköztársaság elnöki tanácsának a helyettesítő jogköre, akkor szükségképpen felmerül a kérdés, hogy testületi államfőre vagy egyszemélyi államfőre van szükség. Eléggé egyöntetű a vélemény a döntés előkészítésben résztvevők körében, hogy indokolt áttérni az egyszemélyi államfő intézményére, azonban nem a maradék elf figyelembevételével, tehát nem úgy, hogy megnézzük, hogy a népköztársaság elnöki tanácsának a hatáskörét fokozatosan szűkítve mi az, ami megmarad, hanem úgy, hogy tudomásul vesszük, a köztársasági elnöki intézményre való áttérés az egy merőben új munkamegosztást igényel.
Szeptember végén írt levelet a KIS központi bizottsága a Fidesz, a Fiatal Demokraták Szövetsége vezetőinek, hogy felvegye a kapcsolatot a 2000 főt, főleg egyetemistákat tömörítő szervezettel. Ezt követte a Magyar Ifjúsági Szervezetek Országos Tanácsának megalakulása két héttel ezelőtt, ahol mindkét szervezet társelnöki funkciót tölt be. Ma pedig kétoldalú tanácskozásra került sor. Mit mond a KIS KB képviselője? Együttműködési pontokat keresünk, vitánk a demokrácia értelmezése körül van. Mi mint eszközt tartjuk fontosnak, a Fidesz pedig mint célt. És mit mond a Fidesz? Nincsen teljes információnk a KISZ-ről. A mi célunk ezért az ismerkedés. Az érdekel, hogy hol helyezkedik el a KISZ a hatalmi struktúrában. A tárgyalásunkon egyébként lényegében a felsőoktatásról volt szó, a lakáshelyzetről, a foglalkoztatáspolitikáról nekünk nincs kész programunk, elgondolásunk. Igényt tart-e át a Fidesz az állami támogatásra?
Ez még a Fideszen belül is egy olyan kérdés, amit le kell tisztáznunk. Nyilván vannak olyan hangok, és vannak olyanok, akik azt mondják, hogy igényt kell rátartanunk.
A kollégád a sajtótájékoztatón itt azt mondta, hogy igen. Az volt az első válasz, a reakció.
Hogy nem, az igen arra vonatkozott, hogy mi nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az állami költségvetésről vita legyen. Vita legyen ennek az elosztásáról, és maguk az ifjúsági szervezetek, illetve a parlament döntse el, hogy ad-e ezeknek a szervezeteknek támogatást.
Hát akkor a Fidesz tulajdonképpen igényt tartana rá, ha a parlament úgy szavaz.
Előfordulhat, hogy igényt tart rá.
A KISZ komolyan gondolta azt, vagyis a KISZ képviselői, hogy mind a 31 néhány ifjúsági szervezet anyagi támogatást kérjen, kapjon?
Azt komolyan gondoljuk, hogy ha kérnek ezek az ifjúsági szervezetek, és van olyan ifjúsági szervezet, amelyik kap, legálisan működő ifjúsági szervezet, amelyik kap, akkor jogot formálhasson a másik is arra, hogy kapjon, ha kér.
A főpolgármester ma délelőtt találkozott Grósz Károly pártfőtitkárral, majd Németh Miklós miniszterelnökkel is. Mint mondta, egyetértettek abban, hogy a két ország között történelmünk során még sosem volt ilyen jó a kapcsolat. Délután az újságírók elsősorban a reménybeli világkiállításról faggatták a fórumszállóban Bécs polgármesterét, aki elmondta, hogy optimista a számunkra kedvező döntést illetően. Mint mondta, Ausztriában már nem vitatják, hogy van-e értelme a világkiállításnak, vagy nincs. Nem szabad teret engedni a kicsinyes gondolkozásnak, és amit egyébként is meg kellene építeni hosszú távon, tehát utakat, épületeket, metróvonalakat, parkokat, azt nem szabad hozzáírni a világkiállítás számlájához. Osztrák becslés szerint egyébként minimum 1 milliárd shilling nyereséggel számolnak. Bécs 37 ezer vendégágyát 41 ezerre növelik majd. Megépítik az autópályát a magyar határig. Katalizátoros autóbuszokat állítanak forgalomba, amelyek kimélik a környezetet. És felépítenek egy új szemétégető művet is, amelynek a külseje is esztétikus lesz, hiszen Hundert Wasser, a neves festőművész tervezi.
Ilyen tájt a külföldről jövő csomagforgalom a budapesti főpostán a sokszorosára nő, és a reklamációk száma is elsősorban arra való hivatkozással, hogy a rokon, a barát már egy-két hónappal ezelőtt feladta ajándékait, például a tengeren túlról, ám az még mindig nincs itt. Biztosan a postán pihennek rajta. Íme a posta válasza.
Nem egészen, tehát a mi cégünkön nem múlik. A csomagoknak az átfutási ideje nagyon hosszú, körülbelül két hónapos az átfutási idő, hajóval jönnek ezek a küldemények. Az Egyesült Államokból a szeptemberi felvételű küldeményeket dolgoztuk fel. Beérkezéstől számított 72 órán belül feldolgozunk a csomagot és továbbítjuk.
Mennyi idő alatt érkeznek meg a csomagok például Svédországból?
2-3 nap alatt ide érkeznek a csomagok, és másnap már továbbítjuk is. Üzem részére ez kötelesség, előírt minőségi mutató.
Not Magyarország nyugati határmenti városaira ki lehetett volna tenni a megtelt táblát, de mert nem tették ki, ezért folyamatosan áramlottak Ausztriából a bevásárló turisták. A boltokban szinte alig lehetett magyar szót hallani. A helyzet délutára tarthatatlan volt, hiszen buszokkal is érkeztek az egyébként útlevélkezelőkkel jócskán megerősített határállomásokra, és az utasok egyszerre tódultak az üzletekben. A győri Arabona áruházban a szokásos 2.300.000 helyett 3.5 millió volt az élelmiszer osztály bevétele. Több mint kétszeres forgalmat jeleztek a fodrász üzletek, és ugyancsak megnőtt a benzinkutak forgalma. Az eredmény, leírhatatlan mennyiségű árut exportáltunk ma lábon. Szerencsére a hazai vevők ellátásában nem volt fennakadás, csupán az idejükből fogyott több a pénztári sorokban.
A honvédség a fagyálló piacon nem tartozik a fontosabb és főleg nem a nagy vásárlók közé, tehát a sorbanállásnál, mert hogy az idén erről van szó, nem válnak soron kívülivé. Ennek egy indoka van csupán. Minden egyes gép vagy harcjárműből tavasszal parancs szerint leengedik a drága folyadékot, és hatalmas tartályokban ülepítik.
Létrehoztuk ezt az üzemet, ahol a csapatoktól begyűjtött fagyálló mennyiséget regeneráljuk, újra felhasználhatóvá tesszük. Az így regenerált fagyálló mennyiség körülbelül az éves szükségletünknek 80%-át fedezi. Feltétlenül érdemes volt, mert ez a saját tervezésű és kivitelezésű üzem 2 éven belül megtérült.
Az itt felújított mennyiségből az idén több fontos közellátó vállalatnak adtak 50 tonnát. Előálltak azonban egy ajánlattal is.
A fagyálló regeneráló üzemünk szabad kapacitását felajánljuk vállalatoknak.
Hiszen most sem működik, mert nincs mit csinálni.
Nincs, mert a Magyar Néphadseregtől begyűjtött regenerálásra váró fáradt fagyálló folyadék feldolgozását már a nyár során végrehajtottuk.
És mit válaszoltak a vállalatok, intézmények?
Vállalatok sajnos nem álltak kedvezően a kérdéshez. Alapvető indokuk az volt, hogy nem tudják garantálni a fáradt fagyálló folyadék összegyűjtését.
A külföldi kamionok számára 20 Áfor töltőállomás van kijelölve tankolásra. E 20 töltőállomáson évek óta, nyáron is, télen is mélydermedéspontú gázolajat szolgálunk ki. Tehát ha ez a kamion legálisan tankolt volna Magyarországon, akkor ilyen probléma nem következett volna be.
Ketté választották-e már az eddig egy minőségben gyártott gázolajat és tüzelőolajat?
Tettünk a lépéseket az elkülönítésre, hiszen ez egyúttal azt is jelenti, hogy ha a tüzelőolajba kerülnek át azok a komponensek, amelyek zavarokat okoznak a téli időszakban, akkor javítható lesz a gázolaj minősége, és remélem, hogy egyre kevésbé fogunk zavarokat okozni. Pillanatnyilag az Áfor kétféle gázolajat tart forgalomban. Olyan mértékben tudtuk megjavítani a téli gázolaj minőségét, hogy nem hallottam az elmúlt napokban panaszt hazai felhasználók részéről.
Meggyőződésem, hogy a közúti közlekedésben az állami és a magánszektor között teljesen egyenlő piaci feltételek jöttek létre. Tulajdonképpen akkor tudom a legrövidebben fogalmazni, hogy mindent tehet, amit egy állami vállalat tehet. Autóbuszt vehet, autóbuszokat vehet, azzal még menetrendszerű tömegközlekedési szolgáltatást is végezhet, külföldre mehet vele, charterjáratokat bonyolíthat le, idegenforgalmi tevékenységet végezhet. És mint mondtam, a tehergép, teherautó vonatkozásában bármilyen teherbírású tehergépkocsi, tehát a legnagyobbat is tartotja, oktatszó, kamiont is.
Hova lehet az ilyen jellegű igényeket bejelenteni?
Helyi tanács. Nagyon egyszerű az ügyintézés, tulajdonképpen semmiféle engedélyezés nem kell. Az engedélyezésnek csak formai feltételei vannak.
Az azonos jogi lehetőségek azonos adókulcsokat is jelentenek?
Természetesen. Egyébként a jövőben termelőszövetkezetnek, vállalatnak, bármely más gazdálkodó egységnek annyi olyan fajta személyképkocsia lesz, amilyet a gazdasági tevékenysége igényel. És még az is merem mondani, arra használja, amire hát a vállalat egész testülete, hát azt engedi, vagy szükségesnek tartja.
A robbanás időpontjában öten tartózkodtak a házban, közülük négyen életveszélyesen megsérültek. A 26 éves serpőző Árpádné, a 16 éves Szoboszlai Erikát, a másfél éves Szoboszlai Norbertet és az 5 hónapos Szoboszlai Kittit a debreceni bőrklinikára szállították. A szomszédos házak pincéjében is gázt észleltek, ezért az ott lakók is elhagyták lakásaikat. Az utcát lezárták. A vizsgálatot szakértők bevonásával folytatják.
Felolvasták ugyanis a belügyminisztérium állásfoglalását, mely a testületi lemondás intézményét nem ismeri. Ugyanakkor dr. Tóth Károly, aki a VB lemondatását eredetileg is javasolta, lejátszotta azt a rádiófelvételt, melyben egy alkotmányjogász szerint a tanácstörvény úgy is értelmezhető, hogy a VB igenis lemondhat testületileg. A parás hangulatot tovább fokozta Tóth Károly újabb bejelentése. A tanácsi vezetés akkor jó, mondta, ha egyenlő súllyal jelenik meg benne a hatalom, a törvényesség és a tisztesség. Szegeden ez a képlet eltorzult a rossz döntésekkel, a sorozatos törvénytelenségekkel. Ezért felszólította a VB titkárt a lemondásra, illetve a VB tagjait is az egyénenkénti lemondásra. És íme, a magyar közigazgatás elmúlt 40 évének ezideig példátlan testületi döntése. A Szegedi Városi Tanács ülése 57 szavazattal, 16 ellenszavazattal és egy tartózkodással visszahívta a végrehajtó bizottságot. Az új testület megválasztásáig a volt VB, mint ügyvivő bizottság végzi munkáját. Szegeden tehát úgy értékelik, ha nehezen is, de megkezdődött a várva várt öntisztulási folyamat.
Most már, mint Beck Tamás kereskedelmi miniszter is mondta, ideje kilépni a konferenciák keretei közül a való életbe. Cselekedni ugyanis a termelésben kell. Az állam dolga annyi, hogy ez se közvetve, se közvetlenül ne akadályozza. A jó minőséget ugyanis csak a gyártástechnológia, a munkafegyelem és a kemény üzleti érdek garantálhatja.
Minőség rendkívül összetett dolog, és alapvetően az a gazdasági környezet határozza meg, amelyen közepette dolgoznak a magyar gazdaságban. A tudatformáláson rendkívül nagy hangsúly van, a minőség általában pénzbe kerül. De a számítások és a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy ez a befektetés nagyon is gyorsan megtérül.
Hogy a minőség mennyire piaci kategória, arra csak egy példa. 15 éve a fejlett ipari országok együttes importjának 25%-a származott a KGST-ből. Ma ez csupán 5%. A térvesztés okait nem érdemes a világkereskedelem problémái között. Sokkal inkább berkeinken belül kell keresni.
Ki gondolná, hogy az Eternit szó örökkévalót jelent, és talán nem véletlenül keresztelte Hacsek Lajos 1903-ban találmányát erre a névre. A világszerte ismert és közkedvelt tetőfedő anyagot ugyanis először Magyarországon Nyergesújfalun gyártották, és ide tért most vissza unokája, Ludwig Hacsek vegyes vállalat alapítási szándékkal. Az új Eternit Kft. Évente 190 ezer tonna azbeszt terméket fog gyártani, így hát az Eternit Nyergesújfalun örökkévalónak bizonyult, és ez a szó rövidesen 700 embernek a megélhetését is jelenteni fogja.
A külső alapján szépek, tiszteletet parancsolóak Debrecen felsőoktatási intézményei, az egyetemek és főiskolák épületei. Belül azonban gondok és bajok vannak, méghozzá anyagi természetűek. A vegyszerárak és műszerhiány miatt elmaradt kísérletek, lerobbant állapotú kollégiumok, a bérek és az ösztöndíjak méltánytalanul alacsony szintje példázza a gondokat. A ma délutáni fórum felszólalóinak kívánsága egyszerűen hangzik. Az oktatás és ezen belül a felsőoktatás stratégiai szerepet töltsön be a gazdaság megújulásában, és ne viselje tovább magán a nem termelő ágazat bélyegét. Bajaikat az egyetemi oktatók, dolgozók és hallgatók legalább 10 éve kisebb-nagyobb hévvel hangoztatják. Mára sajnos elfogytak a vitapartnerek, társakká váltak.
Az L.A.N. légitársaság jelenlévő vezetői elmondták az újságíróknak, hogy a következő 2,5 hónapban charterjáratokat közlekedtetnek Budapest és Tel Aviv között, március elejétől pedig megindulnak a rendszeres légijáratok. Először csak hetenként egyszer kedden járnak majd a gépek az említett útvonalon, de később remélik, hogy az érdeklődés egyre nagyobb lesz és emelhetik a járatok számát. Tavaly 30 ezer izraeli látogató járt Magyarországon, és a légitársaságnak is az a célja, hogy a forgalom nagyobb legyen. A repülőjegy áráról elmondták, hogy Budapestről $100 olcsóbban lehet Izraelbe repülni, mint Bécsből. Az izraeli utazási irodák jelenlévő képviselője elmondta, hogy Izraelben nagy az érdeklődés Magyarország iránt, ahol, mint mondta, jók a szállodák, finomak az ennivalók és sok a látnivaló. Ezért Magyarország, meggyőződésük szerint, attrakció lehet az Izraelből útrakelő turisták számára.
Mi is értesültünk arról különösen olyan szembeállításban, hogy miközben a gyerekruházati cikkek 25%-os adókulcsal tartoznak, hogy lehet, hogy a vadászfegyver, illetve a vadásztöltény nulla kulcs alá tartozik. Ennek alapján most az októberi ülésszakra a kormány olyan javaslatot terjesztett elő, hogy a sportszerek közül kiemeli a vadászfegyvert, vadásztöltényt, és ezeknek az adókulcsa 25% lesz.
A sícipő a sporteszköze?
A sícipő sporteszköz, igen.
És hány százalékos adókulcs alá tartozik?
0% alá.
Én úgy tudom, hogy nem. Utánézhetünk?
Nézzünk utána, várjunk csak. Szóval eddig 25% alá tartozott, mert cipőnek minősült. Január 1-től ez is sportszernek minősül, hogy úgy mondjam, és 0%-os adókulcs alá fog tartozni. 89. január 1-től a sportszerek kategóriájába egy lényeges pontosítás történt, kibővült ennek a termékcsoportnak a definíciója.
Ha egy mondatban összetudnám foglalni, tulajdonképpen mi volt a céljuk ezzel az alapítvánnyal?
A Budapesti Műszaki Egyetem és a Középület Építő Vállalat közötti meglévő jó kapcsolat további erősítése, amely mind a két szervezet számára nagyon hasznos volt eddig is, és a jövőben még ezt jobbá szeretnénk tenni.
Tekintve az egyetemi hallgatók, az egyetemi oktatás eléggé nehéz anyagi körülményei, talán nem véletlen, hogy most született ez az alapítvány.
Igen, ez is célunk, de a szakmai segítés is természetesen.
Tulajdonképpen utánpótlást szeretnének önmaguknak nevelni?
Is, és az egyetem céljait szeretnénk maximálisan segíteni.
Szabnak-e valamilyen feltételt a kamatok elnyeréséhez?
A jó munkát kérjük, semmi mást.
Ön nem kötik ide a pályázatot elnyert hallgatókat a középületeket?
Nem, de szeretnénk, ha ide jönnének.
A Hazafias Népfront székházában az asztal egyik oldalán a kérdező, Anatolij Karpicsev, a Pravda szerkesztőségi titkára. A másik oldalon pedig a kérdezettek, Brádi Zoltán, a kapu főszerkesztője, Zimányi Tibor, a Recski Szövetség főtitkára, Pártai Tivadar és dr. Ravasz Károly a Kisgazdapártól, és a többiek, mindazon szervezetek, amelyeket ma egy szóval alternatívoknak nevezünk. A vendég kérdései céljaikra, politikai mozgásterükre és a kormánnyal való kapcsolataikra vonatkoznak. Miért van szükség például a nyilvánosság nevét felvett klubra, ha nálunk hivatalosan nincs is cenzúra? És milyen kapcsolatokat tart fenn ez a klub az alternatív szervezetekkel? Miért a KISZ KB egyik tagja képviseli a most megalakult MISZOT-ot? A bőséges válaszok pedig egy jegyzetfüzetbe kerültek. Anatolij Karpicsev nem panaszkodhatott. 3 órán keresztül minden kérdésére választ kapott.
...1989-ben a katonai költségvetés legnagyobb részét a fenntartásra fordítják, s csak kisebb hányadát fejlesztésre. További belső tartalékokat tárnak föl. Csökkentik a hadgyakorlatok számát, kevesebb tartalékost hívnak be, szervezeti átalakításokat hajtanak végre. Mindez természetesen nem megy a kiképzés rovására. Gorbacsov ENSZ közgyűlési bejelentéséről Kárpáti Ferenc azt mondta, ezzel kézzelfogható közelségbe került az érdemi európai fegyverzet és haderőcsökkentés. A mostani egyoldalú szovjet lépés a hazánkban állomásozó szovjet csapatok egynegyedét érinti. A folyamat felgyorsulására természetesen akkor lehet számítani, ha a NATO hasonló lépéseket tesz.